Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az első zsoltárunkat énekeljük. Az első zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után. Foglaljunk helyet, testvérek, és dicsérjük tovább az Urat a 241. énekünk szavaival. A 241. énekünkben Istent imádjuk, mind a négy versével énekeljük el ezt az éneket. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten, a magas mennyekben. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, János evangéliumán a 12. részéből az első 8 verset olvassuk el. János evangéliumának 12. részében az első 8 vers így szól hozzánk. Jézus azért 6 nappal húsvét előtt méne Betániába, ahol a meghalt Lázár valakit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítének azért ott néki, és Márta szolgál vala fel. Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ő vele. Mária azért elővévén egy font, igazi, drága nárdusból való kenetet, megkené Jézus lábait, és megtörlé annak lábait a saját hajával. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskárióti Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó vala. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tesznek vala, elcsené. Mondta azért Jézus, hagyj békét neki. Az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert a szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, és gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szent Háromság, Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, hadd imádjunk téged, s hadd hódoljunk előtted, ki a kezedben tartod ezt az egész mindenséget. Irányítod az eseményeket hatalmas kézzel, kikutathatatlan módon. Hadd imádjunk téged, aki a mi életünket is vezérled, hogy az általad tervezett célba érkezhessünk meg. Köszönjük néked, hogy most idehoztál ebbe a templomba, azért, hogy beszélj velünk, azért, hogy szólj hozzánk. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk arra, hogy te értesd meg velünk az ígédet. Látod, hogy magunk nem bírjuk megérteni a te szavadat, csak felszínesen. Igazán mély üzeneteidet nem vagyunk képesek felfogni. Könyörülj meg rajtunk lelked által, és világosítsd meg a mi értelmünk szemeit, hogy lássuk és értsük igazán a te üzenetedet. Kérünk, hogy világosítsd meg előttünk az ígét, ami felolvastatik közöttünk. Add, hogy annak üzenete, a te gondolataid egészen világosakká válhassanak előttünk. Fejtsd ki nékünk a te szavadat lelked által. Köszönjük néked, hogy te ígéd által tisztogatod a benned hívő embereket. Megmosol bennünket az ige fürdőjében, hogy tiszták és szentek lehessünk. Kérünk, hogy szentelj meg minket a te igéd által. Mosogass bennünket, hogy tisztuljon a szívünk, az életünk. Lehessünk egyre inkább olyan emberek, akiken átsugárzik a te dicsőséged, a te tisztaságod, a te igazságod, a te bölcsességed, a te szereteted. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd váljunk egyre inkább ilyen emberekké, hogy egyre inkább téged dicsőítsön a mi életünk. Segíts, Urunk, mert magunktól csak magunkat tudjuk dicsőíteni. Magunkat akarjuk mindig a középpontba állítani. Azt akarjuk, hogy minket imádjanak, minket tiszteljenek, minket szeressenek. Körülöttünk forogjon minden. Könyörülj meg rajtunk, hogy megtagadva magunkat odafordulhassunk hozzád, hogy mi téged dicsőítő emberekké váljunk, egyre inkább, egyre teljesebben. Kérünk, hogy munkálkodj ezen is a mai alkalmunkon. Köszönjük néked, Urunk, hogy jelen vagy közöttünk szent lelked által. Hadd magasztaljunk téged, ami megváltónkat, ki meghaltál és föltámadtál. Hadd magasztaljunk téged, Atyánk, a Fiúért. Kérünk, hogy áldásod nyugodjék meg most rajtunk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra kijelölt szakaszt.
Kedves testvérek, a Fiú Istenről szóló tanításban haladunk továbbra és előre. Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente a mi legfőbb profétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát a mi válságunk felül tökéletesen kijelentette, továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közben jár érettünk, és örökkévaló királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok, avégre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hála áldozatként neki adjam, s a bűn és ördög ellen és az életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ővele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.
Köszönjük szépen! Énekeljük testvérek igehirdetésre készülve a 173. énekünket. A 173. énekünk így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből hallgassuk meg. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részéből, a 16. verstől a 19. versig terjedő igerészből. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részében, a 16. és következő versekben ezt olvassuk. Atyám fiai, férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendült a Szentlélek Dávid szája által Júdás felől, aki vezetőjük lett azoknak, akik megfogták Jézust. Mert mi közénk számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak osztályrészét. Ez hát mezőt szerze hamisságának béréből, és alázuhanván elhasadt középen, s minden belső része kiomlott. És ezt tudtukra lő mindazoknak, akik Jeruzsálembe lakoznak, úgyhogy az a mező tulajdon nyelvükön Akeldamának, azaz vérmezőnek neveztetett el. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap kezdtünk Júdás alakjával foglalkozni, azt vizsgálgatva, hogy mit mond róla a Szentírás. Mert hogy mit mondanak róla más egyebek, azt halljuk és tudjuk. De mit mond róla az ige, Isten szava? Ma azt vizsgáljuk, hogy Júdás hogyan jutott el az árulásig. Milyen okok húzódtak meg tette hátterében. Mi mindennek eredője az ő árulása. Nem tudunk az összes ponton végigmenni, amit a testvérek megkaphattak azon a kis papíron, csak az első három pontot fogjuk ma áttekinteni. Nos, először is az Isten rendelkezésével foglalkozzunk egy kicsit. Ha ugyanis Isten felől nézzük a dolgokat, akkor ő előre tudta, hogy Júdás lesz az áruló. Ezt a dolgot Isten nem csak tudta, hanem ki is jelentette. Tehát nem tartotta meg magának, hanem közhírre is tette a proféták által, a felolvasott igében is utal erre Péter apostol, hogy testvéreim, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendőlt a Szentlélek Dávid szája által Júdás felől. Tehát Isten tudta előre, hogy Júdás el fogja árulni Jézust, és ezt a tudását közhírre is tette. A Zsoltárok könyvében, a 41. Zsoltárban mondja maga Krisztus Dávid szája által, akiben bíztam, aki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem. Gondoljunk az utolsó vacsorára, amikor Jézussal együtt evett. De hát előtte is Jézussal együtt evett, ugye Júdás, több alkalommal. Ezt maga Jézus is idézi, ezt a 41. Zsoltárt, maga Jézus is idézi János evangélium a 13. részében. Aztán a Zsoltárok könyvében, az 55. részben ezt mondja Jézus, ugyancsak előre a próféta szája által, mert nem ellenség szidalmazott, nem gyűlölőm emelte fel magát ellenem, hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom, ismerősöm, kik együtt édes bizalomban éltünk, Isten házába jártunk a tömegben. Aztán olvassuk a Zakariás könyvének 11. részében, hogy ha jónak tetszik néktek, adjátok meg béremet, és 30 ezüstpént fizettek béremül. Nagy jutalom, melyre becsültek engem. Mondja ugyancsak Krisztus, a próféta által. Ezt az igehelyet Máté evangéliumának a 27. részében ugyancsak összekapcsolódva látjuk Júdással. Aztán azt olvassuk ugyancsak a 41. Zsoltárba, hogy az árulóra Isten átka száll, és mivel benne, rajta van, vagy benne nyugszik, nem kell fel többé. És erre hivatkozik Jézus, amikor azt mondja, hogy jaj annak az embernek, aki őt elárulja, jobb lett volna, ha nem született volna meg. Tehát Isten előre föltárta az ő tudását Júdás felől, a proféták által, a proféták szája által, hogy lesz valaki, aki az ő választottját, Izrael királyát, a messiást, a názáreti Jézust el fogja árulni. Maga Jézus is tudta ezt, ahogy múlt vasárnap beszéltünk róla, hiszen János evangéliumának 6. részében olvassuk, hogy nem 12-t választottam, s egy közületek mégis ördög. Vagyis Jézus tudta, kezdettől fogva tudta, hogy a tanítványai között van egy áruló. Hogy is ne tudta volna, hiszen még mielőtt a földre jött volna, már beszélt róla. A János evangéliuma 17. részében, ahol Jézus főpapi imája van, azt mondja Jézus, senki nem veszett el az enyém közül, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. A proféciáknak kellett beteljesülni Júdás árulásában. Amikor testvérek mindezekkel így szembesülünk, akkor felmerül egy probléma. Ugyanis mindenki tudja, vagy hiszi, vagy éppen fordítva, hiszi, de nem tudja, de általában azért a templomba járók vallani szokták, hogy Isten kezében futnak össze az eseményeknek a szálai. És minden földi dolgot végül is Isten irányít. Akkor hát, mondja az ember, Isten akarta azt is, hogy Júdás elárulja Jézust. Hiszen ő irányítja az eseményeket a földön, tehát ő akarta, hogy Júdás elárulja Jézust. Ezek szerint Júdás Isten által determinálva, vagy predestinálva, bár a kettő nem ugyanaz, de a köznyelv így szokta fogalmazni, Júdás determinálva, vagy predestinálva volt az árulásra. És mivel így volt, nem is tehetett mást, mint hogy elárulja Jézust. Ha pedig nem tehetett mást, mint hogy elárulja Jézust, akkor ő nem szabad emberként lett áruló, hanem isteni kényszerítés nyomán. Következésképpen nem felelős a tettéért. S ha Júdás tettét, árulását meg akarjuk magyarázni, akkor voltak éppen nem őt kell vád alá helyeznünk, hanem magát Istent, aki Júdást arra determinálta, arra predestinálta, hogy árulja el Jézust. Isten kényszerítette bűnre Júdást. És roppant igazságtalan, hogy ezután még meg is bünteti őt. És nem csak igazságtalan, hanem ráadásul mérhetetlenül gonosz is az Isten. Mert rákényszerítette Júdást az árulásra, egy örök határozattával, Júdás nem is tehetett más, mint hogy elárulja Jézust. Végrehajtotta Isten akaratát, és ezek után még Isten igazságtalan is vele, mert azt mondja, hogy megátkozza őt, és megbünteti, elveszti őt a kárhozatban. Ez már a gonoszságnak a teteje. Júdás tulajdonképpen a logika szerint fel kellene mentenünk az árulás bűne alól, és igaz embernek kellene nyilvánítanunk, rehabilitálnunk kell, mert végül is azt tette, amit Isten akart. Isten szolgájaként viselkedett. Hát testvérek, érdekes gondolatmenet, de Júdást azért mégse tekinthetjük ártatlannak, a Biblia szerint. És az ő tettéért nem okolhatjuk Istent, ugyancsak a Biblia szerint. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy Júdás szabadon cselekedett, senki nem kényszerítette őt az árulásra, Isten se, sőt legkevésbé Isten. Hallottuk, hogy Jézus Krisztus milyen szeretettel ölelte körül ezt az embert, az egész idő alatt, amíg vele volt. És mintegy kinyitotta előtte a megtérésnek a kapuját is. Semmi megkülönböztetés nem volt Jézus Júdással való bánásmódjában. Szerette Júdást is, azt akarta, hogy vele legyen. Tehát amikor Júdás elárulta Jézust, akkor nem valami külső vagy belső isteni kényszerre cselekedett, hanem szabadon cselekedett, és ezért felelős is azért, amit tett. Ezt a dolgot egyébként Júdás maga is így fogta fel. Ő nagyon is tudta, hogy ő felelős azért, amit cselekedett. Meg se próbálta Júdás önmagát azzal mentegetni, se magába, se mások előtt, hogy ő pusztán Isten dekrétumait, Isten döntéseit hajtotta végre, tehát nem bűnös. A lelkiismerete igenis furdalta, bántotta, annyira marcangolta őt, hogy végül szerencsétlen ember ugye visszaviszi a 30 ezüstöt a templomba, aztán elmegy és fölakasztja magát. Öngyilkossá lesz. A Biblia sehol sem menti fel Júdást, tettének a súly alól azzal, hogy hát csak Isten akaratát hajtotta volna végre. Nos, testvérek, itt van előttünk egy igen nehéz probléma. Két tény mered elénk a Bibliából. Az egyik tény az, hogy Isten mindent ural ebben a világban. A kezében összefut minden eseménynek a szála. Jó és rossz események szála is az ő kezében futnak össze. A másik tény pedig az, hogy Júdás mégis szabad akaratból tette, amit tett, nem isteni kényszerítésre, és amit cselekedett, azért éppen ezért felelős is. Tehát két tény van, Isten elhatározása, felelőssége az egyik oldalon, és a másik oldalon az ember elhatározása és felelőssége. Kérdezzük, hogy nem semmisíti meg egyik a másikat? Nem semmisíti meg egyik a másikat? Nem zárja ki egymást a kettő? Nem oltja ki egymást a kettő? Nem, testvérek, nem oltja ki. Isten örök terve és Júdás árulása illeszkedik egymáshoz. És meg kell maradnunk annál a bibliai igazságnál, hogy egyrészt Isten tényleg szuverén úr, aki mindent irányít ebben a világban, mindent, ugyanakkor az ember saját szívéből fakadóan, szabadon és önként hoz rossz döntéseket. bűnös döntéseket, mint például Júdás is, amikor elárulta Jézust. Isten szuverén úr, és szabad úr, magyarul így mondjuk, és az ember a másik oldalon ugyancsak ott van, mint egy viszonylag szabad ember, aki cselekszi azt, amit ő maga jónak lát. Azért mondom, hogy viszonylag szabad ember, mert Isten egyedül az abszolút szabad, az ember csak viszonylag szabad. Ezt a kettősséget bármennyire szeretnénk, egyszerűen nem bírjuk feloldani. És azt tesszük a leghelyesebben, testvérek, hogyha mind a kettőt a 100%-ig érvényesülni hagyjuk. És azt mondjuk, hogy Isten 100%-ig független ura a mindenségnek, mert a Bibliában ő ezt mondja magáról, az ember pedig 100%-ban felelős minden cselekedetéért. Ahogy Júdás érzékelt ezt, egyébként mi is ugyanúgy kell, hogy érzékeljük. Mi sem mondhatjuk azt, hogyha valami bűnt követünk el, megtagadjuk mondjuk Jézust, vagy esetleg embertársunk ellen fordulunk valamilyen módon, hogy hát Isten kezébe futnak össze a dolgok, ugye, és ő akarta, hogy én ezt tegyem. Ő akarta, hogy belemásszak a lelkébe, megsértsem, ártsak neki, szidalmazzam. Hát ő a felelős, nem én. Nem mondhatjuk, testvérek, és nem is tudjuk mondani. Nem is tudjuk mondani, mert valami a szívünkben azt mondja, hogy ez nem igaz. És nem is igaz. Isten szuverén úr, és én is bizonyos korlátozott szuverenitást élvezek, én is szabad vagyok. Szabad lettem volna nem visszabeszélni a másiknak, nem megsérteni, nem ártani, nem keresztbe tenni neki, nem becsapni őt. De nem azt tettem, hanem ami rossz, Isten szemében azt cselekedtem, jaj nekem! Testvérek, ezt a két dolgot, amiről itt beszélek, igazából nem lehet máshogy megérteni, csak is egyedül hitáltal. Csak is egyedül hitáltal. A hitetlen emberi értelem hajótörés szenved ezen a két igazságon. A hívő értelem az nem. A hívő értelem az nem. Isten így mondta, és én ebben hívő értelemmel megnyugszom. Minden esemény szála az ő kezében fut össze, mindent ő irányít. Ugyanakkor én is felelős vagyok mindenért, amit cselekszek. 100%-ig. Júdás is ugyanígy kellett, hogy gondolkozzon, így is gondolkozott. Isten irányít minden, de én is 100%-ig felelős vagyok azért, amit csinálok. A kettő látszólag kizárja egymást, nem bírom a kettőt összeegyeztetni. Mihelyst megpróbálom összeegyeztetni, testvérek, azonnal arra a gondolatmenetre jutok, amit az elején ismét elmondtam, vagy van másféle gondolatmenet is, de az most nem fárasztom azzal a testvéreket. Egyedül az az ember tud megnyugodni, aki hittel elfogadja ezt a kettős isteni igazságot, ezt a kettős isteni kijelentést. Spurgeon, a nagy igehirdető azt mondta, ha egy bibliai hely azt tanítja, hogy minden előre meghatároztatott, akkor az úgy van. Ha egy másik helyen azt találom, hogy az ember minden tettéért felelős, akkor ez is úgy van. Csak bolondságom miatt tételezem fel, hogy e két igazság ellentmond egymásnak. Nem hiszem, hogy földi üllőn e két igazságot össze lehetne kovácsolni, de az örökké valóságban ezek egyek. Olyanok, mint két párhuzamos vonal, amik szorosan futnak egymás mellett. És az ember nem tudja érzékelni, hol érnek össze, ám de az örökké valóságban, Isten trónja közelében, ahonnan minden igazság ered, összeérnek e párhuzamosok. Nos, ragaszkodunk tehát mi is ahhoz, hogy Isten irányít minden embert, minden döntést, minden eseményt a kezében tart, azokat is így tartotta a kezében, amik Jézus Krisztus halálához vezettek, előre meg is íratta ezen események némelyikét. Mégis a másik oldalról Júdás szabad döntése volt, hogy gonosz módon szembefordul Jézus Krisztussal. Az megint egy következő kérdés, hogy Isten még ezt a gonosz döntést, amit Júdás hozott, ezt a gonosz döntést is, amit ő önként és dalolva vitt véghez, ezt a saját maga terveinek a megvalósítására használta fel. Júdás bármilyen istentelen cselekedetet vitt véghez, ezzel az Isten akaratának a megvalósulását nem tudta akadályozni, sőt, inkább elősegítette. Ez azonban, újra mondom, nem menti fel őt a személyes felelősség alól, és minket se ment fel semmiféle személyes felelősség alól az, hogy Isten még a mi bűneinkből is tud jót kihozni. Ez már az ő hatalmának, minden hatóságának a dolga, és csoda, hogy ezt ő egyébként el tudja végezni. De nekünk arra kell figyelni, hogy amit az Úr nekünk megmondott a Bibliában, hogy ezt higgyük és ezt cselekedjük, mi ahhoz ragaszkodjunk és igyekezzünk teljes erőnkből azon az úton járni, mert ezért mi vagyunk felelősek. Kicsit azonban, testvérek, erről a nehéz kérdésről lépjünk tovább, és vizsgáljuk meg azt, hogy nem csak Isten nagyságát és mindenhatóságát kell itt a háttérben fölfedeznünk, mármint Júdás árulásának a hátterében fölfedeznünk, hanem föl kell fedeznünk az ő Jézus Krisztus iránti hitetlenségét is. Ugye elmondottuk, hogy Júdás kezdetben csatlakozott Jézus követőinek a népes seregéhez. Sokan várták a messiást akkoriban, és amikor felbukkant ez a názáreti, aki rendkívüli módon tanított, és rendkívüli csodákat művelt, rendkívüli hatalomról tett tanúbizonyságot, akkor hát nagyon sokan kezdtek oda húzódni az ő közelébe. Júdás is. Júdás is feladott mindent, és Jézus követőinek a seregébe szegődött, mint egy fiatal, buzgó, hazafias zsidó, aki nem akarta a rómaiaknak az uralmát, és azt remélte, hogy ha Jézus a messiás, akkor előbb-utóbb üt majd az óra, egy fegyveres felkelés tör ki, Jézus lesz ennek a vezetője, neki rontanak a rómaiaknak, és előzik őket, és Izrael függetlenségét kivívják, visszaállítják Izrael dicsőségét, és megtörténik az is, hogy ő, aki ott volt, ugye kezdettől fogva Jézus mellett, egy rendkívüli pozícióba juthat esetleg, majd ha megköszönt a messiás birodalma. Nos, tehát oda csatlakozott Jézus követőinek népes seregéhez, amikor aztán Jézus a népes seregből kiválasztotta azt a 12-t, akkor őt is kiemelte, és a 12 közé választotta. Olvassuk, hogy ő rá is feladatokat bízott, amit más tanítványokkal együtt ugye ő is végrehajtott. Amikor Jézus követése nehézzé vált, mert Jézus is nehézé tette a követését azzal, hogy megmondta, hogy ha valaki nem tagadja meg magát, akkor az jobb, ha elmegy, mert őt csak önmegtagadó emberek követhetik, és akkor nagyon sokan otthagyták őt, pedig éppen akkor volt körülötte a legnagyobb tömeg. Ekkor kérdezi Jézus a 12-t, hogy ti is el akartok-e menni, mire Péter azt mondja, hogy nem akarunk elmenni, mert megismertük és elhittük, hogy te vagy a Krisztus, az Isten küldötte. Júdás is ott marad ebben a nehéz helyzetben Jézus mellett. Mégis, testvérek, valami nem stimmelt ezzel az emberrel. Valami nem stimmelt vele. És Jézus egyszer rámutatott arra, hogy valójában mi nem stimmel egyik-másik tanítványával, többek között Júdással is. János evangélium a 6. részében olvassuk, hogy Jézus ezt mondja, vannak köztetek, akik nem hisznek. Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek, és ki fogja elárulni őt. Nyilvánvaló, testvérek, hogy Jézus ismerte a tanítványainak a seregét, a 12-t is, mert belelátott az ember szívekbe, tudta, hogy melyikben van hit, melyikben van hitetlenség, tudta azt is, hogy mit fognak csinálni, és Jézus Júdásra nézve is tudta, hogy az ő szívében nincsen, ő azok közé tartozik, akiknek a szívében nincsen iránta gyermeki hit, vagy gyermeki bizalom, és el fogja majd árulni. Testvérek, ez az igehely, amit itt idéztünk János evangélium a 6. részéből, szerintem nagyon fontos. Mert azt érzékelteti velünk, hogy Júdás elsősorban az Úr Jézus iránti hitetlensége miatt lett árulóvá. Nagyon sokan ugye azt szokták mondani, majd erre is kitérünk, hogy a pénz szeretete miatt lett áruló, de én azt mondom, hogy nem a pénz szeretete miatt lett elsősorban áruló. Nem a 30 ezüstér, hanem azért, mert hitetlen volt Jézus Krisztus iránt. De ez egy különös állapot, amiben ez a Júdás volt, testvérek, a maga hitetlenségével. Hogy belegondoltok, követte Jézust. Benne volt a legszűkebb tanítványi körében. Különös áldásokat kapott Jézustól. Látta Jézus hatalmának a megnyilvánulásait. Látta Jézus erejét, ahogy a tengert lecsillapította, a szelet elállította. Érzékelte Jézus szeretetét, mert látta, hogy Jézus hogy bánik az emberekkel. Ővelük is sokszor, a tanítványokkal, ővele magával is megtapasztalta Jézus szeretetét. Ahogy hallgatta Jézus tanításait, fölragyoghatott előtte ennek a Jézusnak a bölcsessége, Az az egyszerű, mély bölcsesség, hogy a legprimitívebb ember is szinte meg tudta érteni, amit Jézus tanított neki. Mégis ez az embertestvérek, aki olyan nagy csodákat élt át, olyan rendkívüli dolgokat élt át Jézus mellett, ez az ember nem hitt Jézusban. Nem hitt Jézusban. Nem hitt az igének, amit Jézus mondott, és végül árulóvá lett. Lelki értelemben így is mondhatnánk, nem ragadta meg Jézust. És itt elcsodálkozunk, testvérek, hogy lehetséges ez? Hát lehetséges az, hogy valaki ilyen közel van Jézushoz, és mégsem hisz benne. Előfordulhat, hogy valaki átéli Jézus bölcsességét, Jézus erejét, Jézus hatalmát, és mégsem hisz benne. Előfordulhat, testvérek, hogy valaki Jézus legmeghittebb embereivel van közösségben, akik hisznek Jézusban, és ő mégis úgy van velük közösségben, hogy nem hisz a szívében Jézusban. Előfordulhat, hogy valaki szolgál a Krisztusnak, és az ő nevében tesz nagy dolgokat, és mégsem hisz Jézusban. És már magunknál tartunk, ugye? Lehet valaki lelki pásztor? Lehet valaki presbiter, egyházi szolga, tisztviselő, bibliaolvasó ember, imádkozó ember, és mégse hisz? Mégse hisz? Testvérek, sajnos előfordulhat. Ki kell mondanunk, hogy sajnos előfordulhat. Egyszer már előfordult Júdással. És azóta is sajnos sokszor előfordult már. Lehet, hogy az ilyen emberekről mások azt hiszik, hogy ő hívő ember. Mert ha ránéztek azok a kortársak, a Jézusra és a körülött ott volt az a 12 ember, akkor mások azt mondták, hogy ez a 12, tehát ezek kiváltságos emberek, ezek biztos Jézusnak a leghűségesebb, leghívebb tanítványai, emberei. A külső szemlélő előtt, testvérek, az áruló is sokszor úgy tűnik, a hitetlen is sokszor úgy tűnik fel, hogy a legnagyobb hívő ember ő is. És ha valakiről el nem tudjuk képzelni, hogy hitetlen lenne, akkor az pont az ember. És mégis lehet, testvérek, hogy az az ember nem hívő ember, és mégsem adta a szívét Jézusnak. Sőt, az is lehet, testvérek, hogy az illető maga azt hiszi magáról, hogy hívő ember. Mert ha Júdást megkérdezzük ott az útja elején, lehet, hogy ő is azt mondja magáról, hogy ő hisz Jézusban. Ő hisz Jézusban. És mégsem hit Jézusban. Testvérek, lehet, hogy azt mondjuk magunkról mi is, hogy mi hiszünk Jézusban, mert templomba járunk, mert tisztviselők vagyunk, mert szolgák vagyunk, mert mit tudom én, hogy élünk, mint élünk. Lehet, hogy magunkat hívőknek tartjuk, és lehet, hogy nem vagyunk azok. Előfordulhat ez, testvérek? Hát Júdásnál előfordult, és lehet, hogy veled is előfordul, vagy köztünk is előfordul ilyen, testvérek. Nem tudom, hogy emberi erővel vajon a szívünket kikutathatjuk-e, de azt hiszem, hogy nem. Kikutathatjuk, hogy van-e bennünk Jézus iránti gyermeki bizalom és gyermeki hit, igaz hit, ahogy a hitvallásunk mondja, vagy nincs. Nem bírunk magunktól erre rájönni, az Úr tudja ezt nekünk, testvérek, csak föltárni. Ő ismer bennünket, ezért kell hozzá fordulni és azt mondani, amit a Zsoltáros mond, hogy vizsgálj meg engem, Uram, te ismersz engem, ismered járásomat, felkelésemet, leülésemet. Te vizsgálj meg, és te közöld velem, hogy én hívő ember vagyok, vagy nem vagyok az. Mindegy, hogy mit gondolok magamról. Mindegy, hogy mások minek tartanak. Te minek tartasz, Jézus? Közöld velem, hogy hívő vagyok, vagy nem vagyok hívő. Igen, ott vagyok a templomban, vasárnapról vasárnapra, hallgatom az ígét, lehet, hogy szolgálok is valamit, olykor imádkozom is, törekszek megfelelni elvárásoknak, és áldásokat is kapok tőled, de Júdás is ugyanígy élt, és mégsem volt hívő ember. Mondd meg nekem, hogy hiszek-e benned. És egyáltalán ki tudod-e mondani azt, hogy Jézusnak, hogy én hiszek, Uram? Imádságba tudod-e ezt Jézusnak nyugodt szívvel, nyugodt lélekkel kimondani? Innen is megközelíthetem ezt a dolgot. Ki tudod-e mondani neki, amit az összes zsoltáros ki tud mondani, hogy szeretlek, Uram, én erősségem, imádlak téged, ragaszkodom hozzád. Testvérek, nem nyugodhatunk meg addig, míg tisztában nem jövünk, testvérei, magunkkal. Tisztában nem jövünk azzal, hogy mi igazi, Jézus szerető, hívő emberek vagyunk, vagy nem. Hogyha azt kell, hogy kimondjad magadról, hogy én nem vagyok még biztos ebben a dologban, lehet, hogy hívő vagy, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy még a nem hívők közé tartozol, bár itt vagy. Bár szolgálsz, bár tapasztalataid vannak az Istennel, mint Júdásnak. Az biztos, hogy minden esetre ez a legfontosabb dolog, testvérek, hogy higgyünk az Úr Jézusba. Emlékeztek, hogy mit mondott Péter apostola, illetve Pál apostola a filippibeli börtönőrnek is, amikor az már kétségbe esve majdnem öngyilkos lett. Higgy az Úr Jézusban. Higgy, bízd rá magad Jézusra, a megváltódra, az Uradra. Bízd rá magad Jézusra, a szívedből bízd rá magad, ne formálisan, úgy nem is lehet. Szívedből. Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz, mert ez forog kockán, ugye? Ez forog kockán itt a hitünk kérdésébe, testvérek, az üdvösségünk, az örök életünk. Mert ha nem hiszünk Jézusban, el fogunk kárhozni. Már a kárhozatban élünk most is, de ki fog teljesedni. Amíg nem hiszünk Jézusban, elkárhozottak vagyunk. Ha hiszel Jézusban, üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Csak az örök életet forog kockán ebben a kérdéssel. Tisztázd magadba, és tisztázd az Úrral, és kérd, hogy ő tisztázza veled, hogy hívő ember vagy, vagy ne. Nehogy Júdás sorsára kerüljél, és kerüljek én is. Júdás árulása mögött tehát, hogy ide visszatérjünk, nyilván ott van az ő Jézus iránti mélységes hitetlenség és bizalmatlansága is. És még egy dolog, mára még ez marad, a pénz szeretete. Azt mondtam, hogy Júdás nem hit Jézusban, ugyanakkor hit valami másban. Tudnélik, hitt a pénzben. Júdás azt kéri, kérdezi a főpapoktól, amikor oda megy hozzájuk, mit adtok nekem, ha kiszolgáltatom őt nektek? Mit adtok nekem, ha kiszolgáltatom őt? És a beszámolókból kiderül, hogy Júdás várta azt a kis zsozsót, azt a 30 ezüstöt. Lehet, hogy többet várt érte, lehet, hogy többet akart kihozni ebből az üzletből, de hát csak ennyit tudott kihozni belőle. De ő a pénz szerelmese volt. Nem hitt Jézusban, de hitt a pénzben. Ezt a dolgot, ezt megtűrte magában végig a tanítványi élete alatt, testvérek. A döbbenetes dolog. Megtűrte magában. Ugye olvastuk azt a történetet János evangéliumában, amikor Mária megkeni, a leprás Simon házában megkeni Jézust azzal a drága nárdus olajjal. És akkor kiszólna más, mint Júdás, aki közli, hogy hát a 300 dénárért el lehetett volna adni azt a kenetet, amit itt elpazaroltál, ugye? És azt a szegényeknek lehetett volna adni. Megjegyzi János apostol, aki ugyancsak ott volt, hogy ezt nem azért mondta, mert ő annyira a szegényeket pártolta egyáltalán, hanem mert a pénzt szerette, és ott nála volt az erszény, és az a 300 dénár, az ott jól lett volna abba a kis erszénybe, ugye. Nem sokkal ezután 30 ezüst került be, hát az is valami. A 300 dénár azért az sokkal több pénz volt, az egy éves munkabér volt. A 30 ezüst az meg egy rabszolgának, egy ilyen közönséges rabszolgának az ára. Hát megelégedett azzal a 30-al, na, ha már 300 dénár nem jutott bele az erszényébe. De szerette ezt a dolgot azért. És testvérek, az érdekében, ennek a 30 ezüstnek az érdekében, ugye Júdás föláldozta, hogy így mondjam, Jézust. Föláldozta Jézust. Egy kis haszonért egy óriási nagy áldozatot hozott. Azt mondanánk, hogy milyen bolond az ember. Hát az ember, úgy van az ember, hogy minél kisebb befektetéssel, minél nagyobb hasznot szerezzek, nem? Aki ilyen pénzügyi szakmában gondolkozik, általában talán így fogja föl. Tehát, hogy teszek egy hatalmas nagy áldozatot, és valami kis nyúlfarknyi haszon üti a zsebemet. De Júdás testvérek mégis így cselekedett, és azért, mert ez a pénz szerelme megvakította őt teljesen. Elvakította őt teljesen. Az a kis pénz is olyan fontos volt neki, ennek a kapzsi embernek, hogy semmi áldozattól nem riadt vissza érte. Testvérek, mielőtt elítélnénk, csak gondolkozzunk egy kicsit magunkon. Mindnyájan gondolkozzunk magunkon, hogy állunk mi a pénzzel. Az anyagiakkal, testvérek. Mert ma is úgy van sokszor, hogy az ember azért a kis anyagi haszonér hatalmas nagy áldozatokat hoz. És sokan, testvérek, föláldozzák a pénznek az oltárán, a mammonnak az oltárán a feleségüket, a gyerekeiket, a születendő gyerekeiket. Föláldozzák a becsületüket, a tisztaságukat, föláldozzák a Bibliát, a hitet, föláldozzák a testvéri közösséget. Sok minden nagy dolgot föl lehet áldozni, testvérek, 30 ezüstér. 30 ezüstér. És amikor aztán az ember észbe kap, akkor már késő. Lehet, hogy későn kap észbe. Előbb kellett volna gondolkozni. Azért, testvérek, fontoljuk meg, hogy mit is adunk oda, mi miért. Ugye például azt mondja az írás, hogy áron is megvegyétek az alkalmakat. A testvéri közösségre kínálkozó alkalmakat. Áron is megvegyétek. Erre mi árt fizetünk azért, hogy ne legyünk ott a közösségi alkalmakon, akár a gyülekezetben is. Hát igen, mert most jön a család. Hát akkor az alkalom hiába van elkészítve, mert jön a család. A családdal kell lennem, nem? A gyereknek versenye van. Sakkozik, ezt azt csinál, ugye? Ott kell lennem. Meg hát, hogy is van ez, hogy jó film van a tévében, és ezt nem maradhatok le róla. Ha nem megyek a gyülekezetbe. Ki kell pihenni a testi fáradtságomat, mert hát az egész hét olyan hajtós volt, tehát aludnom kell egy órával többet. És akkor megfizetjük ezeket a dolgokat, és nem vesszük meg áron az alkalmakat. Lehet, testvérek, hogyha mégis megvennénk esetleg áron is az alkalmat, akkor Jézus ott bennünket megpihentetne, felüdítene. Lehet, hogy a családi alkalmunkat is megáldaná. Lehet, hogy pótolná az elvesztett munkaidőt, amit ugye vasárnap kell megcsinálni, mert máskor nem lehet. És sok minden egyebet ugye kipótolna, de hát azt már nem hisszük el. Csak utólag jövünk rá, hogy tulajdonképpen 30 ezüstér, mert valami haszon mégiscsak van. 30 ezüstér. Nagy dolgokról mondtunk le. És nagy dolgokról maradtunk le. Majd meglátod, hogy mekkora lesz egyébként a hasznod belőle, csak nehogy egyszer a fejedet verjed a falba bolondságod miatt, testvérem. Mert előfordulhat, hogy egyszer ráébresz, hogy túl sokról mondtál le, túl kevésért. Túl nagy befektetést hoztál a semmiért, pedig azt a nagy árat, azt az Úrért kellett volna befektetni. Azt a nagy dolgot érte kellett volna fizetni. Egy vértanú misszionáriusnak, Jim Elliotnak van egy mondata, ami ide illik. Nem bolond, aki odaadja, amit úgyse tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Nem bolond, aki odaadja, amit úgyse tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Döbbenetes, testvérek, ez az egész dolog Júdásnak az életével, hogy ő ezért a 30 ezüstér elárulja Jézust, ellene fordul Jézusnak, ellene fordul az Úrnak, az Isten küldöttének. És még döbbenetesebb, amikor mi Jézus ellen fordulunk, az ige ellen fordulunk, az ő akarata ellen fordulunk, az evangélium ellen, az ő népe ellen fordulunk, 30 ezüstér. Pillanatnyi, rövid távú kis hasznokért, karrierért, előrelépésért, mit tudom én miért. Isten óvjon meg bennünket, testvérek, hogy a legdrágábbat el ne áruljuk szemétért. Olyan dolgokért, amiket úgyis itt hagyunk, mert mesztelenül fogunk elmenni innen. Látjuk tehát Júdást tettének hátterében. Ma ezt a három dolgot vizsgáltuk, Istennek a rendelkezéseit, döntéseit, határozatait. Láttuk aztán sokkal inkább rákoncentrálva már az ő saját hitetlenségét, Jézussal való szembefordulását, és láttuk végül azt, hogy ő azért a pénzt nagyon szerette. Jobban szerette Jézusnál még azt a 30 ezüstöt is. Isten óvjon meg minket ezektől a dolgoktól. Nehogy Jézus ellenségeivé, Jézus árulóivá legyünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy te hatalmas szabadító vagy, aki kihoztad Izraelt is annak idején az egyiptomi rabságból, bárhogy akarták ott tartani őket, nem lehetett ott tartani, mert te hatalmasan megszabadítottad őket, Mózes keze által. És Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te vagy az, aki minket meg tud szabadítani a hitetlenségnek, vagy a pénz szeretetének a bűneitől is. Látod, hogy ezek is úgy tudnak bennünket fogva tartani olyan vasmarokkal, hogy nem akarnak elengedni, és magunktól nem is tudjuk kitépni magunkat ezeknek szorításából és öleléséből. De hozzád esedezünk, hogy légy szabadítónk, Urunk. Szabadíts meg a hitetlenségünktől, az irántad való bizalmatlanság, szeretetlenség bűnétől, ami velünk született, és szabadíts meg az anyagiaknak az imádásától, az azoktól való függéstől. Könyörülj meg, és tégy bennünket szabad emberekké, Úr Jézus Krisztus, attól, hogy kiáltani tudjunk hozzád, segítségül tudjunk hívni téged, úgy, ahogy egykor Izrael népe tette. Te meghallgattad őket is, hallgass meg minket is, amikor szabadításodért könyörgünk. Köszönjük néked, hogy eljut hozzád a mi kiáltásunk, és lehajolsz hozzánk nagy irgalommal és nagy kegyelemmel. Hiszen Úr Jézus, te azért haltál meg, hogy megbocsáthass nekünk, és mi szabadokká lehessünk. Hadd érezzük meg a te irántunk való mérhetetlen szeretetedet, és hadd lássuk meg szabadító hatalmadat, és hadd éljük át ezeknek valóságát. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket az igéből, kérünk áld meg a szívünkben igédnek üzenetét. Kérünk arra, Úr Jézus, hogy légy velünk a következő héten, áld meg gyülekezeti alkalmainkat, áld meg beszélgetéseinket, munkavégzésünket, családi otthonainkban, légy jelen te magad, és őrizd meg bennünket, Urunk, attól, hogy pillanatnyi hasznokért tőled elforduljunk, veled ne törődjünk, megvessük a te igédet, megvessük a te népedet, a testvéri közösséget, megvessük az imádság helyét és alkalmait, a szentséget, a tisztaságot. Őrizd meg minket, Urunk, hogy nehogy árulóiddá váljunk. Hadd maradjunk hűek hozzád, ott, ahova állítottál minket. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gyülekezetünk gyengélkedő tagjait a te közelségeddel, légy közel hozzájuk, és erősítsd meg őket, vigasztald meg, és gyógyítsd meg őket, ha lehetséges. Kérünk azokért, akik gyermekszülés előtt állnak, hogy légy velük is, erősítsd meg őket a nehéz órákban, a nehéz percekben, és töltsd be örömmel a szívüket az újszülöttek miatt. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk országunkat, népünket. Kérünk, ragyogj föl ennek a népnek, és vonj magadhoz minél több honfitársunk szívét. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma délután házaspári kör lesz, itt a gyülekezetben tartjuk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit délután 16 órára. Hirdetem, hogy nyugdíjasok délutánja lesz hétfőn, 14:30-kor. Erre is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Kedden most bibliaóránk nem lesz, mert csütörtökön lesz Jézus mennybe menetelének az ünnepe, ahogy a katolikusok mondják, áldozó csütörtök, tehát a mennybe menetel ünnepe csütörtökön lesz, 18 órakor tartunk istentiszteletet. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Konfirmandusok vizsgája lesz szombaton, 16 órakor, tehát ránk következő szombaton 16 órakor konfirmandusok vizsgája, presbiter testvéreket erre hívjuk és várjuk, családtagokat is, de érdeklődő testvéreket is, és jövő vasárnap pedig az istentisztelet keretében kerül sor a konfirmandusok fogadalomtételére. Isten áldja meg készülődésünket és jövő heti alkalmainkat. Kedves testvéreim, most záró énekként énekeljük a 256. énekünk kijelölt verseit. 256. énekünkkel válaszoljunk az ige üzenetére. Énekeljük az első két versét, valamint az 5.-6. versét. Az első vers így kezdődik, irgalmaz Úristen immáron én nékem. Utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Áldás békesség.